üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
A vonalban Szabó Dániel, a portfólió munkatársa. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, és köszöntöm a kedves hallgatókat!
A hét elejé rózsás hangulat a világ tőzsdén tova tűnt, elromlott a hangulat. Most hogyan kezdtett például, milyen volt a kereskedés Ázsiában?
Az ázsiai tőzsdék enyhe esésben zártak, ez pedig kihatott a budapesti értéktőzsdére is, amely szintén vörösben kezdte a napot.
Várható-e ma valamilyen piacmozgató bejelentés, adat?
Jelentősebb adatközlésre ma nincs kilátás, a forint árfolyamára leginkább a KSH közlése a magyar ipari termelésről, amely enyhe visszaesést mutat az előző hónaphoz képest és az előző évhez képest is. Egyedül az akkumulátorgyártás, tömörítő villamosenergia berendezések gyártása van csak növekedési pályán Magyarországon. Tehát ez az egyetlen adat, ami érdemben befolyásolhatja a forintnak a növekedését, sem a tengeren túlról, sem Ázsiából nem várunk már fontos bejelentéseket.
Ha már a forint árfolyamról van szó, kicsit kifulladt a hét elején kezdett erősödése, mi szabhat irányt neki?
Leginkább a dollár és az euró árfolyam változását lesz érdemes figyelni a mai nap folyamán, ugyanis az amerikai kötvénypiacokon, ha a hozamok ismét emelkedni kezdenek, főként a 10 éves amerikai állampapíroknál, akkor az dollár erősödést indíthat el, amely a forintot inkább a mélybe lökheti, itt tehát elindulhatunk lefele, mind az euróval, mind a dollárral szemben. Jelenleg egyébként a forint nagyjából a nyitó árfolyam közelében mozog az euróhoz képest 387,2-es árfolyamnál, és a dollárnál sem volt érdemi mozgás, 367,5-nél vagyunk.
Köszönjük szépen Szabó Dánielt, a portfólió munkatársát hallották, és hallják is majd még 20 perc múlva.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Január 1-től indul az egyszer használatos italos palackok visszaváltása. A fém, a műanyag és az üvegpalack is visszaváltható lesz, viszont sértetlennek és üresnek kell lennie, mondta az Inforádiónak az IFUA horvát tanácsadó cég partnere. Varga Bálint hozzátette, a kupakkal veszik csak vissza az automaták ezeket a hulladékokat. A riporter Sipos Ildikó.
2024. január 1-én indul az úgynevezett egyutas italcsomagolások visszaváltási rendszere. Ugye ezek azok a termékek, amiket eddig nem lehetett visszavinni a boltba, hanem ezek egyszer használatos csomagolások. Tehát ha elfogyasztottuk az italt, akkor utána azt jó esetben a szelektív hulladékgyűjtőbe dobjuk. Január 1-től kezdődik ezeknek a visszaváltható csomagolásoknak a forgalomba hozatala. Tehát január 1-től találkozhatunk először olyan termékekkel, olyan italtermékekkel a boltban, amikért 50 forint visszaváltási díjat kell fizetnünk extra az árán felül, de ha ezt visszavisszük egy visszaváltási pontra, akkor ezt az 50 forintot visszakapjuk. Ezek jellemzően műanyag, tehát PET, alumínium és üveg csomagolású italok. Fontos, hogy az úgynevezett dobozos, ilyen társított, rétegzett italkartonos termékek, ezek nem fognak belekerülni ebbe a rendszerbe, és egyébként pedig a tejalapú termékek sem fognak bekerülni a rendszerbe. Amit a fogyasztóknak nagyon fontos tudni, hogy figyeljék a termékeket, figyeljék a gyártóknak, a MOHU-nak, aki a rendszerüzemeltető vállalata, a kommunikációját, hogy milyen jelölések azok, amik meghatározzák, hogy az adott termék visszaváltható vagy nem. A rendszernek az a célja, hogy nagyon magas arányban gyűjtsük vissza az italcsomagolásokat. A volumenében a teljes lakossági hulladéknak az egyik legnagyobb eleme az italcsomagolás, és ez kiemelten fontos, hogy ezek lehetőleg szelektíven legyenek visszagyűjtve, és nagyon jó minőségű újrahasznosítási anyagot, alapanyagot teremtsenek. Az a nemzetközi tapasztalat, hogy normál szelektív gyűjtéssel kb. 40%-át lehet visszagyűjteni, ilyen visszaváltási díjra és sok visszaváltási pontra épülő rendszerben pedig akár a 90%-át is, tehát jelentősen csökkenthető a környezetterhelés.
Ugye eddig az volt a jelszó minden ilyen szelektív hulladékkal kapcsolatosan, akár egy PET palackkal, vagy akár egy fémitalos dobozzal kapcsolatban, hogy minél jobban tömörítsük össze, tapossuk laposra.
Pontosan.
Most viszont ezt nem lehet megtenni, mert lényeges, hogy csak akkor lehet visszaváltani, hogyha sértetlen, épp nincs összenyomva. Feltételezem, hogy folyadéknak sem szabad benne lenni, illetve ami fontos, hogy a vonalkódjának látszódnia kell. Nagyjából ezek az elvárások?
Igen. Ez nagyon fontos, hogy ezeket sértetlenül kell visszavinnünk a visszaváltási pontra. A következő évben összesen 6000 visszaváltó automata fog működésbe lépni Magyarországon, és nagyon fontos, hogy ezek az automaták, ezek tudják azonosítani azokat a palackokat, amiket visszaviszünk. Olvasható legyen rajta a vonalkód. Azt, hogyha néhány csepp folyadék van benne, ennyi tűréshatárt fognak bírni a gépek, vagy fognak tolerálni a gépek, viszont ha jelentős mennyiségű folyadék van benne, akkor ezeket vissza fogják dobni az automaták. Tehát ne tapossa laposra, ne eztesse le róla a címkét. És van még egy változás, ami én úgy látom, hogy nagyon sok fogyasztói reakciót kivált. Ez az, hogy egyes italcsomagolásoknál már megjelent, hogy nem lehet alapból leválasztani a zárást, a kupakot a csomagolás kinyitása után. Ez okozhat kellemetlenségeket, de ez egy Európai Uniós szabályozás, egyébként egy jó szabályozás, mert egyben tartja a csomagolást, és akár a szelektív hulladékba, akár a visszaváltási rendszerbe fognak ezek kerülni. Biztos, hogy a kupak is, tehát ez a csavarzár is, és a csomagolás is vissza fog jutni a megfelelő helyre. Nem biztos, hogy ez a legkényelmesebb megoldás, de egyébként ez nagyon hasznos, és jövő nyártól kezdődően már csak ilyen típusú italcsomagolásokat lehet forgalomba hozni.
Varga Bálintot, az IFU a horvát tanácsadó cég partnerét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PVC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
A portfólió szakértőjének közreműködésével készülő műsorunkban még szó lesz a 75 milliárd forintos keretösszegű lakossági napelemes pályázat eddig ismert részleteiről. Foglalkozunk majd ismét az árfolyamokkal, kapcsoljuk szakértőnket.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az infláció letörése kulcsfontosságú a gazdaság helyreállítása és a gazdasági növekedés beindítása szempontjából, jelentette ki egy Sopronban tartott konferencián a Nemzeti Bank elnöki tanácsadója. Horváth Biankát Sipos Ildikó kérdezte.
2022-ben egy globális jelenség rajzolódott ki, visszatért az infláció a világ körülbelül 66 országában. Ezekben az országokban meg is haladta a 10%-ot, tehát kétszemjegyű infláció volt jellemző. Alapvetően a kelet-európai országokra sokkal nagyobb hatást gyakorolt. Ilyen szempontból mondhatjuk, hogy 6% ponttal volt magasabb a kelet-európai országok átlagos áremelkedési üteme, ha a nyugat-európai országokhoz hasonlítunk. Másik oldalról pedig azt is látjuk, hogy a legfrissebb adat szerint megfeleződött a 10% feletti inflációval rendelkező országok száma, tehát most már csak 27 olyan ország van, ahol kétszemjegyű inflációval kell szembesülni. Azt is látjuk, hogy a jegybanki cél felett alakult még mindig az infláció. Ilyen szempontból lényeges az, hogy a magas inflációs környezet a növekedés gátját képezi. Ezért nagyon fontos, hogy tartósan letörjük az inflációt. Ha megnézzük, akkor az infláció és a gazdasági növekedés között egy negatív kapcsolat figyelhető meg, és mondhatjuk azt, hogy a magas infláció következtében a növekedés felemésztődik, hiszen a belső kereslet elapad és csökken a fogyasztás. Ezért nagyon fontos, hogy a gazdaság növekedésért úgy tehetünk a legtöbbet, ha letörjük az inflációt. Ezért a jelenlegi elsődleges cél, hogy helyreállítsuk az egyensúly és növekedés képletét, és ne csak letörjük az inflációt, és ne csak az egyszámjegyű inflációra törekedjünk, hanem az árstabilitás elérésére. Tudjuk azt, hogy a vállalatok közötti versenyt ösztönző lépések, azok jótékony hatást gyakorolnak a termelékenység növekedésére, ami éppen ahhoz járul hozzá, hogy a vállalatokat pedig ellenállóbbá tegye a költségsokkokkal, az ársokkokkal szemben. Lényeges, hogy ennek a dezinflációnak 2024-ben is folytatódnia kell, és a jövőbeni gazdasági növekedés hajtóerő erejének, a technológiának és a termelékenység növekedésnek kell lennie, ami nyilván egy hosszú távú árstabilitáshoz is hozzájárul.
Hogyha a számokat nézzük, akkor teljesíthető-e az a kormányzati cél, hogy évvégére egy számjegyű legyen az infláció, és ezzel párhuzamosan meginduljon a növekedés is?
Amennyiben az egyensúly és növekedés képletét sikerül helyreállítani, akkor igen, megindulhat. Előrejelzésünk szerint 2023-ban -0,5 és 0,5% közötti tartományban alakulhat a GDP, és nyilván az a dezinflációs trend, az a dezinflációs folyamat szükséges ahhoz, hogy a gazdasági növekedés helyre tudjon állni, ami az évvégi egyszemélyű inflációt jelenti. A legutóbbi inflációs szám jól tükrözi azt, hogy egy jelentős csökkenés valósult meg, hiszen 12,2% volt a legutóbbi adatok szerint az infláció. Tehát úgy gondolom, hogy úgy gondoljuk, hogy tartható ilyen szempontból az egyszámjegyű infláció. Aki nem alkalmazza a technológiát, az lemarad a jövő gazdasági versenyében. A különbségek ilyen módon nem csak ágazatok, hanem országok között is jelentkezhetnek. Ha a termelékenység hatékonyságjavítás témaköréből indulunk ki, akkor a digitális szakadékot ez még tovább mélyítheti, ezért rendkívül fontos az, hogy ezt az átmenetet megkönnyítsük.
Horváth Biankát, a jegybank elnöki tanácsadóját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Pályázatot hirdett háztartási méretű naperőművek telepítésére 75 milliárdos keretösszeggel a kormány, jelentette be Lantos Csaba energiaügyi miniszter. A 4 kW-nál kisebb rendszerek árának 65%-át vissza nem térítendő támogatásként kapják meg a nyertesek. A mostani eljárásban való részvétel feltétele, hogy az érintettek energiatárolót is létesítsenek a napelemek mellé. Szolnoki Balázs Ádámot, a Manap Iparági Egyesület elnökét az Inforádió Energiavilág című műsorában kérdezte Király István Dániel.
Előzetes gyors becslések alapján körülbelül azt tippeljük, hogy ez egy ilyen 20 ezer háztartás plusz-minusz 5 ezer, akit érinthet és aki élhet majd ezzel a lehetőséggel. Ugye a 65%-os támogatási intenzitás a maximum, most azért a pályázatnak a részleteit nem ismerjük, tehát ugye igen, a 4 kW, hogy azt hogy kell értelmezni, hogy annál lehet nagyobb, de azt már nem támogatják arányosan, vagy nem is lehet nagyobb. Szóval számtalan részletkérdés, amit még nem látunk, de így ezekből az ilyen főbb sarokszámokból ezt lehet nagyjából leszűrni, amit az imént említettem.
Ma Magyarországon egy átlagos háztartási méretű napelem mekkora kapacitású, mekkora teljesítményű?
Hát inkább a 6 és a 7 kW között van, tehát ez most egy kisebb rendszerméretet céloz be. Van-e mögött is egy megfontolás? Ugye a szaldó elszámolás, az éves szaldó elszámolás, ami gyakorlatilag mondhatjuk, hogy lezárult. Ugye akik beléptek, beléptek, még 10 évig bent lehetnek, de új belépő már nem lesz. Az éves szaldó elszámolásban a nyári megtermelt többletet át lehetett vinni, vagy át lehet vinni ugye a télre. Ez sok mindenkit arra ösztönzött, hogy minél nagyobb rendszereket létesítsen. De ugye az éves szaldónak megvoltak a maga hátrányai a rendszer szempontjából, és a villamosenergia piacok és a villamosenergia kereskedelem szempontjából is. Ezt ideig, óráig fenn lehetett tartani, de ha minden igaz, Magyarország az utolsó az EU-ban, aki ezt ki fogja vezetni. Szerencsések lehetünk, hogy ilyen sokáig meg volt tartva ez a lehetőség.
Lantos Csaba ezt úgy indokolta, hogy nem kis erőműveket, hanem önellátó háztartásokat szeretnének támogatni. Vagyis tulajdonképpen nem az a cél, hogy a hálózatra termeljen egy-egy család, hanem hogy a saját felhasználását biztosítsa.
Ez is nagyjából egybevág az európai trendekkel, tehát más országokban, ahol kivezették már ezt a fajta szaldót, ott is valami hasonló rendszert vezettek be, és hát ami a kulcs kérdés itt, és a kulcs momentuma ennek a változásnak, hogy minél nagyobb mennyiségét fogyassza el a termelő felhasználó annak az energiának otthon, amit ő megtermelt. Ugye itt a régi szaldó elszámolásban erre nem voltak ösztönözve a beruházó háztartások, az új rendszerek pedig mindenütt erre ösztönzik a beruházókat, hogy minél nagyobb arányban fogyasszák el azt, amit megtermelnek. Emögött azért van műszaki logika rendesen.
Egy kifejezetten új eleme az úgynevezett Napenergia Plus programnak, ennek a 75 milliárdos keretösszegű pályázatnak, hogy energiatárolókat is kell majd üzemeltetni, illetve telepíteni a napelemek mellé. Mit jelent ez a gyakorlatban, hogyha a költségeket nézzük, egy ilyen akkumulátoros energiatároló mekkora részét, mekkora hányadát adja a költségeknek egy nagyjából 4 kilovattos napelem esetében?
Ugye úgy szól a pályázati kiírásnak a lényege, hogy 4 kW-os napelem és maximum 8 kW-órányi kapacitású villamosenergia tároló. Na most ez is mondhatjuk, hogy összhangban van más országok logikájával, hogy a napelemet és inkább az akkumulátort, az otthoni tárolást támogatják több országban, növelendő az otthoni felhasználást, amit az imént említettem, tehát az önfogyasztás arányát növelendő. Leegyszerűsítve egyébként a kérdésre a választ, az a támogatási intenzitás, amit bejelentettek, ez a 65%, egy ilyen rendszernek a megtérülési idejét körülbelül a 10 éves megtérülésre fogja lehozni, tehát a betenni szükséges saját önerő 10 év alatt fog megtérülni várhatóan egy ilyen rendszernél, ez pedig egy megfelelő megtérülés az elmúlt 6-8 évben a 10 éves megtérülés volt, ami növekedést okozott ebben a szektorban. Voltak ugye időszakok, amikor kicsit hosszabb volt a megtérülés, akkor lassabb volt a növekedés, és volt, amikor alacsonyabb volt a megtérülés, akkor gyorsabb, de 10 évet azt nagyjából megfelelően látjuk, és úgy látjuk, hogy ezzel a támogatással ezt körülbelül el is lehet érni. Egyébként maga az akkumulátor, egy ekkora tárolókapacitású akkumulátor, az így egy ilyen komplett rendszernek körülbelül 40-45%-át teszi ki értékben.
Mennyibe kerül egy nagyjából ilyen paraméterekkel bíró rendszer kiépítése jelenleg, természetesen nagyjából hozzávetőleg?
Valahol azt mondanám, hogy a 4,5-5 millió forint plusz-minusz 10% környéke, és akkor ugye erre lehet 65%-os támogatást kapni.
Szolnoki Balázs Ádámot, a Manap Iparági Egyesület elnökét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
És ismét itt van a vonalban Szabó Dániel, a portfólió munkatársa. Szervusz, jó reggelt!
Szervusz, és köszöntöm ismét a kedves hallgatókat!
Milyen irányban indult a budapesti értéktőzsde?
Egyelőre eséssel indult a budapesti értéktőzsde, egy enyhe 67 pontos csökkenéssel 56.103 ponton áll az index.
Bluechipek hogyan teljesítenek?
A bluechipek többsége egyelőre veszteségben van, a MOL stagnál 2766 ponton, míg a Richter tudott emelkedni 0,45%-ot, és így 8885 ponton áll. Ellenben az OTP 0,4%-os eséssel 13490 ponton áll, míg a Magyar Telekom 0,5%-os eséssel 582 ponton.
Említetted, hogy ma érkezik egy magyar adat, az körülbelül mikor érkezik, és igazából mit befolyásolhat a részvénypiacot, vagy inkább a forint árfolyamát?
Inkább a forint piacra lehetett hatással a magyar ipari teljesítményről szóló KSH adat, ez egyébként meg is érkezett 8:30-kor, és ebből az látszik, hogy folytatódott a gyengelkedés a magyar iparon belül. Egyedül az akkumulátorgyártást magába foglaló villamos berendezési alák tudott csak érdemben növekedni.
Hogy áll most a forint?
A forint is egy enyhe gyengülésben van, de érdeminek nem nevezhető 0,13%-a múlja alul a nyitóárfolyamat, 386,7 forint most jelenleg egy euró. A dollárhoz képest jelentősebb a visszaesés, ott 0,3%-os csökkenéssel 366,65 forintba kerül egy dollár.
Köszönjük szépen a tájékoztatást! Szabó Dánielt, a portfólió munkatársát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
A műsort támogatta a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.